Jó estét kívánok! Kabala óránk van, ha minden igaz. Gyorsan tekintsük át, hogy miről is volt szó az előző alkalommal, az előző alkalmakkor. Ugye abból indultunk ki, hogy abból a kérdésből indultunk ki, hogy mi a teremtésnek a célja, és hozzá fejtegetések és beszélgetés után idéztük azt a midrást, ami azt mondta, hogy Isten azért teremtette a világot, hogy aztán itt otthon teremtsenek neki az emberek. És aztán ennek kapcsán arról szólt a további beszélgetés, hogy mi is az, valójában mi is a teremtés. És akkor a múltkor azt mondtuk, hogy a teremtésben valahol magában a fizikai létben, amiben nem látjuk Istent, el van takarva Isten, abban mégis valahol a burok mögött ott van az, az isteni energia. És akkor azt mondtuk, hogy ez történik akkor, amikor egy csodát látunk, hogy a csodánál egyszer csak előjön az, ami ott van a fizikai világ mögött, és meglátjuk azt, ami a természet fölötti. Úgyhogy azt mondtuk, hogy általános helyzetben az ember mindig csak a természetes látja és tapasztalja, de amikor egy csoda történik, akkor megtörik a természet, és meglátjuk azt, ami a természet mögött van, meglátjuk a természet fölötti. De valójában az a természet fölötti, az az isteni energia, az folyamatosan ott van a természetben, csak el van takarva. Ugye ahhoz hasonlítottuk ezt, mint amikor egy tanár mesél a tanítványainak, és az elbeszélés megérthetősége kedvéért leegyszerűsíti a mondandóját, és egy metaforába öltözteti azt, amit ő mond. Akkor ez a metafora az egyben átad valamilyen fajta információt, ugyanakkor eltakarja a tartalom lényegét. Mert annyira leegyszerűsíti, hogy abban a mélységeket már nem lehet látni, csak valami nagyon egyszerűt. Akkor azt mondtuk, hogy a világunk léte, a fizikai lét is valami olyasmi, mint egy metafora, ami eltakarja azt a lényeget, ami mögötte van, azt az isteni energiát, azt már nem látjuk, hanem csak a fizikai világot látjuk, ami olyan, mint egy burok, e körül a isteni energia körül. És aztán az utolsó pontban, amivel beszéltünk, elkezdtünk beszélni magáról a teremtésről. És azt mondtuk, hogy a teremtés mit jelent az, hogy teremteni? Pontosabban abban a anekdótában indultunk el, hogyha ha Isten el akarná pusztítani a világot, akkor mit csinálna? És akkor a gyerek azt mondja, hát akkor elégetni. Akkor mit csinálna a hangúval? Akkor elmostál az óceánnal. És mit csinálna az óceánnal? És stb. Stb. Akkor arra jutottunk, hogy végül is ezek nem jó válaszok, de a jó válasz az lenne, hogyha Isten nem akarná, hogy legyen világ, akkor egyszerűen megszűnne a világ. Akkor nem lenne többet világ, nem kéne elpusztítani a világot, egyszerűen megszűnne a világ. A világnak önmagában nincs létjogosultsága, az egyetlen létjogosultsága az az isteni energia, ami teremti ezt a világot. És akkor ennek kapcsán fogunk most a mai alkalommal beszélni a folyamatos teremtésről. Hát akkor nézzük meg, mielőtt elkezdenek olvasni. A 25. oldalon tartunk különben. Hát akkor nézzük kicsit ezt a témát. Amikor azt mondom, hogy Isten megteremti a világot, akkor mit jelent teremteni? Szerintetek? Én teremtek magamnak egy pohár vizet. Jó? Kedves barátaim! beszélünk egy kicsit a teremtésre. Mondjuk, hogyha hasonlítani akarnátok Isten teremtését valamihez, amit mi csinálunk, akkor mihez hasonlítanátok a legjobb? Szerintetek mi lenne a legjobb hasonlat? Igen, figyelünk. Gyerek? Hogy? Vagy írni? Alkotni. Írni? Miért éppen írni? Miért nem mondjuk festeni? Várjál, most egyszerre, hogy mit van? Szerinted mindegy? Igen. Kedves...
Valaminek a létrehozásnak,
ami még addig nem volt, és az
Isten
esetében ezt mondjuk valamit, hogy úgy szól, hogy a semmiből csinálni valamit.
Oké. Gondolom. Az egy teremtés? Igen. Gondolat, hogy megszületik a fejedben? És utána
kimondod, akkor... Hát akkor egy, mondjuk egy megfogalmazás.
Megfogalmazás, igen.
Más esetleg?
Megérteni is az is. Ez is hasonlít az, hogy...
Mondjuk álmodtam.
Megértésre gondolok, álmodok valamit, mondjuk van benne itt a mindenféle nyitvasága, egy végig ismerős, meg egy valahol egy... Szóval furcsa dolgokat kezdődnek hozzá, és nem értem, csak megértem. Akkor megteremtődött az értelme annak a látomásnak.
Akkor valaminek a megértése, az is már egy teremtés.
Egy szóval az egy alkotás, nem? Mindegy, hogy most írunk, vagy kárterünk, vagy
autót, vagy szőrtest csinálunk. Van egy másik kérdésem. Azt a kifejezést használjuk, hogy kreáció ex nihilo, hogy a semmiből valamiből való teremtés, az isteni teremtésre. Miért azt mondjuk, hogy a semmiből? Mi volt a teremtés előtt?
Semmi.
Ez volt valami. Isten. Isten volt a teremtés előtt. Akkor miért nem azt mondjuk, hogy Istenből a valamiből való teremtés? Miért azt mondjuk, hogy a semmiből a valamiből való teremtés?
Mert
azt mondom, hogy
nem egy fizikai
lény,
hanem nem megfogható.
Olyan, mint a semmi lenne?
Nem, nem tudjuk
elmenni. Olyan, mint a semmi lenne, és ezért nem hívjuk semminek. Aj, ne. Próbáljuk meg a telefonjainkat kinyírni. Még egyszer? Hol tartottunk? De mégis van. Azt mondtad, hogy semmi, azt mondtad, hogy... Tehát kell itt, meg te is kell lesz hozzá, nem?
De nem tudsz
se liszt nélkül nem tudsz kenyeret csinálni, meg se nélkül nem tudsz kenyeret csinálni. Akkor a kenyér az nem csak a lisztből van, hanem a lisztből meg belőled. Ugye? Akkor itt miért hagyjuk ki Istent? Miért mondjuk azt, hogy a semmiből? Istenből. Ő az alapanyag, nem? Micsoda? Isten segítségével? Nem értem. Ha nem lenne Isten, akkor nem lenne semmi. Mármint akkor nem lenne valami. Akkor miből jött a valami? Istenből. Hát akkor miért azt mondjuk, hogy a semmiből jött? Oké, akkor más kérdés. Értitek a kérdésemet, gondolom. Vagy másik kérdés, akkor ez már rávezet a válaszra. Mindenki, akit most, amikor megkérdeztem, hogy a teremtést mihez hasonlítanátok, akkor itt voltak ilyenek, akik azt mondták, hogy egy gyereknemzéshez, vagy egy gondolat leírásához, megfogalmazáshoz. Miért nem mondta senki mondjuk azt a egyszerű példát, hogy darab fa, és abban létrehozni egy asztalt? Oké, de... Szóval mi az alapvető különbség a kettő között? Amikor azt mondod, hogy valami valamiből, az azt jelenti, hogy úgy hozok létre valamit, hogy ez a valami, a létrejött valami, és annak a forrása között látható a kapcsolat. Látható, hogy egy asztal, az miből van? Fából. Szerintem ez a valamiből valamiből való teremtés. A semmiből valamiből való teremtés, igaz az, hogy volt ott Isten előtte. Ez, hogy volt Isten. Ő az abszolút valami, tehát ilyen szempontból nem mondhatjuk ezt, hogy semmi. Csak nem látható, nem érezhető a kapcsolat a létrehozott dolog és a létrehozott dolog forrása között. Nem látjuk a kapcsolatot, hiszen látjuk a világot, de azt nem tudjuk, hogy ez honnan van. Szerintem azt mondjuk, hogy honnan van, a semmiből. Ez igaz, hogy az Istenből van, csak nem látható a kapcsolat. Nem úgy, mint egy darab fánál, ahol tudod, meg az asztalnál, tudod, hogy az asztal az a fából van. És ezért, amikor ti példát akartatok mondani az isteni teremtéssel, akkor jobb példának tartottátok mondjuk azt, hogy egy gyereknemzése. Mert egy gyereknemzésén annak kell, hogy látható a kapcsolat, de nem annyira egyértelműen, kézzelfekvően, mint mondjuk egy asztalnál és egy darab fánál. Szóval azt mondtátok, mi lenne a legjobb hasonlat arra, hogy valamit létrehozni úgy, hogy nem látjuk, hogy honnan is jött az a valami? Egy gyerek. Hogy jön akkor a csepp, spermából létre egy egész ember? Nem, mert nem látja a kapcsolatot a kettő között. Nem egyértelmű az okokhoz a kapcsolat, ugye? Szerintem azt mondták, hogy mi a legjobb példa, amivel szemléltetni lehetne az isteni teremtést, ahol nem lehet látni a kapcsolatot a teremtő és a teremtett között? A legjobb példa, hogy egy gyerek teremtése, hogy egy gondolat leírása, mert a gondolat leírása előtt hiába megvan a gondolat a fejedben, az nem annyira látható a kapcsolat közötte. Akkor ez is valamiből valamiből való teremtés. A gondolatból könyv is valamiből valami, mert ott is megvolt előtte a gondolat, és utána lett belőle a könyv. Csak nem látható a kettő között a kapcsolat. De Istennél van abszolút az, hogy szinte, mintha nem lenne kapcsolat a létrehozott valami, és a forrás, Isten, teremtő között. Nem látjuk azt, nem látjuk a világban azt, hogy az Istenből van. Persze, ha következtetünk, és stb. Akkor eljuthatunk erre a következtetésre. De ez nem olyan kézenfekvő. És mit akarok ebből az egészből kihozni? Hogy ezek szerint, és akkor ezt mondta az Éva, az isteni teremtésnek az a különleges, azt mondta valami olyasmi, amikor megkértem, hogy mondjátok, hogy mit jelent az isteni teremtés, akkor azt mondtad valami olyasmi, ami egy új dolog létrehozása. Mit jelent az, hogy valami új? Valami olyasmi, ami nem volt várható az előbbi állapotban. Ugye mondjuk egy asztal várható a fa állapotban. Amikor még fa van, akkor várható, vagy következtethető, hogy esetleg ebből asztal lesz. De mondjuk egy spermacsebből már kevésbé következtethető egy egyszerű földi halandó számára, abban ember lesz. Ma már tudjuk, hogy ez így van, de most nem akarok. De, és még tovább menve, azt mondja, ez is, akkor mi az, amilyen, minél kevésbé következtethető egy előző állapotban az, ami majd a következő pillanatban történik fog, annál inkább az a következő, ami most létrejött, az újnak számít. Ugye ez nem olyan bonyolult, és lehet nem bonyolultabb fogalmazta meg, de mondjuk, amikor feltalálták az autót mondjuk, akkor ez nem volt annyira nagy újdonság, mert végül is hasonló szerkezet már volt korábban is. Volt egy szekér, aminek négy kereke volt, most is ezt a szekeret nem lóhúzza, hanem egy motor hajtja. De azt mondom, hogy nagyon nagy újdonság volt, de mennyivel nagyobb újdonság lett volna, ha még föl se találták volna a kereket, és egyből az autót találták volna föl, ugye? Mert akkor sokkal kevésbé lehetett volna következtetni, hogy egy ilyesmi lesz. Minél kevésbé következtethető valami az előző állapotból, annál inkább számít valami újnak. Ugye? Ez is témel? Ha menjünk tovább, akkor mi számít igazán újnak? Az olyasmi, ami nem csak, hogy nem következtethető az előző állapotból, hanem még ellentmondásos is az előző állapottal. Mi szoktak az igazán nagyszerű felfedezések lenni? Nem azok, amikor rájövök egy előzőből, és azt továbbfejlesztem, hanem valamikor egészen forradalmi új dolgot találok ki. Ezek szoktak az igazán nagy újszerű felfedezések lenni. Amikor mondjuk mindenki azt gondolja, hogy mi a jövő energiája, mit tudom én, nem a gázolaj, hanem a dízel, Ez ugyanaz, nem? Ez nem jött be. Ami nem a benzin, hanem a dízel, akkor vagy mit tudom én, félig benzin, félig elektromos áram, vagy hasonló, akkor ez egy továbbfejlesztés az előzőnek. De valaki ki fog tájolni, olyan egészen újabb, az lesz egy különleges felfedezés, amire nem is gondoltunk volna. Mondjuk azt, hogy az autót azzal fogjuk hajtani, hogy mit tudom én, az agyunk idegei mozgásával. Mit tudom én, valami olyasmi, amire nem is gondolom, hogy egészen más irányból jön az a felfedezés. Valami olyasmi, ami nem csak, hogy új, hanem még talán ellentmondásos is az, ami korábban volt. Akkor mi az, ami a leginkább új? A leginkább új az a mi világunk. Mert az előző állapotban, a világ létrehozása előtti állapotban mi az egyetlen dolog, ami létezik? Isten. És Isten léte mit mond, mit jelent? Hogy minden Isten, ami hogy erről már beszéltünk. Ha minden Isten, akkor egészen elképzelhetetlen, hogy legyen még valami. Akkor ha mégis létrejön valami, az a legnagyobb újdonság, ami csak lehet. Szóval értitek a...
Értjük, de közben azért fölmerült egy kérdést, ami fölmerült.
De fejezem is utána, jó? Csak hogy a gondolatmenet világos terén, és akkor utána lehet, hogy kérdezni. Jó, akkor eddig világos. Ezek szerint a világ teremtése az valami egészen újdonság. Valami olyasmi, ami elképzelhetetlen korábban. És nincs senki, aki elképzelje, vagy bármi ilyesmi, de fogalmilag azt mondom, hogy van Isten. Szóval az Isten ez minden. És definícióját tekintve minden, mert ő a végtelen, a minden kitöltő, a minden ható, stb. Akkor ahhoz, hogy legyen még létrejön még valami, az valami egészen nagy újdonság. Olyan fajta újdonság, ami ellentmond az előző állapottal. És éppen emiatt azt mondjuk, hogy mivel ez egy ilyen nagy újdonság, ebből kifolyólag ahhoz, hogy ez az újdonság ez folyamatosan legyen, Isten ezt folyamatosan teremti. Nem egyszer megteremtette és kész, és aztán magára hagyta, hanem megteremti és folyamatosan minden pillanatban újra teremti. Szóval ebben különbözik a világ teremtése a mi alkotásainktól. A mi alkotásaink igazából soha nem teljesen újak. Miért? Mert akkor is, hogy olyan újszerűen hatnak, vagy úgy tűnik, hogy ellentmondanak akár az előző állapotban, mégis valami korábbira épülnek. De a világ teremtése az valami olyan, ami szinte ellentmondásos a világ teremtési előtti állapottal, és ezért az folyamatosan teremti Isten. De azt a példát használja a kabala, mint amikor földobsz egy követ. Mi a kőnek a természetes állapota? Hogy gravitáció folytán ugye a földön marad. Vagy leesik. Ahhoz, hogy fönnmaradjon a levegőben, az folyamatosan benne kell lennie annak az energiának, amivel te eldobtad. Akkor miért? Mert repülőkő az valahol ellentmond a természetesnek. Ha ellentmond a természetesnek, akkor folyamatosan benne kell legyen az energia, ami föntartja ezt az állapotot, a repülőkövet. Akkor a mi világunk létrehozása az, hogy létezzen a világunk, Isten folyamatosan teremti, hogy megmaradjon a világ. Mert ennek a világnak egyetlen létjogosultsága az, hogy Isten teremti. Abban a pillanatban, hogy nem teremtené, akkor megszűnne a világ. Világos a gondolat, nem bonyolítottam túl. De röviden összefoglalva, ha most eddig nem volt rá, és még egyszer elmondom, csak egyszerűbb szavakkal, hogy minden dolog, amit mi létrehozunk ezen a világon, az valamiből. Fogtam egy anyagot, és azt átalakítottam. Még akkor is, hogyha ez egy szellemi anyag, mondjuk, nem egy... Tehát mondjuk egy gondolatot tovább alakítottam, egy másik gondolattal. És éppen ezzel mi lehet valamiből, ezért ez nem kell egy folyamatos isteni teremtés. Ez nem kell az én folyamatos munkám. Nem kell az... Ha egyszer létrehoztam, akkor az létrejött. Nem kell, hogy folyamatosan újból megcsináljam az asztalt. Ha egyszer megvan, aztán megvan. Miért? De csak új formát adtam neki, de az anyag az megvan, az ugyanaz. Ugye egy könyvet, kigondolta egy gondolatot, azt nem kell folyamatosan újra gondolnom. Ha egyszer megszületett ez a gondolat, akkor az megvan. De az a világ teremtése az a semmiből a valamiben történik, ami azt jelenti, hogy nincs ott egy korábbi anyag, amiből létrehozom azt a valamit. És ezért a világ létéhez szükséges az, hogy Isten folyamatosan megteremtse. ezt hívjuk folyamatos teremtésnek. Minden pillanatban magát a létet Isten minden pillanatban újra létrehozza. Kérdés, Gyuri.
Hát ez lehet, hogy nem jó kérdés, hogy nem tudom jól megfogalmazni, mert nekem ezzel semmi kifogásom, én ezt, nekem nagyon tetszik, amit ez, mit tudom én, 20 év, vagy nem tudom, mikor olvastam először ezt a gondolatot, vagy a folyamatos teremtésről, azóta is nagyon tetszik, és nem is szinte a rabjára láttam, és nem is tudom elképzelni, hogy ne így legyen, de mégis újra meg újra fölmerül bennem az a kérdés, hogy na és hogyha nem gondolnám ezt, akkor mi lenne, akkor talán összedülne a világ? És azt gondolom, hogy hát nem is Isten teremtette, és mindegy, hogy kiteremti, hát jól meg vagyunk mi itt az asztal,
szerintem ezt a kérdést ezt már föltetted korábban,
igen, és,
mit és a válasz az az volt, hogy az, hogy te mit gondolsz, mert mi a tény, az nem változtat a helyzetet.
De miért jó nekünk az, hogy azt gondoljuk, hogy egy láthatatlan, felfoghatatlan lény teremti.
Mert ez tűnik a leglogikusabbnak.
És minden mire használjuk ezt a logikát?
Hát azt arra használjuk, hogy minden ember a természeténél fogva törekszik arra, hogy megtudja, hogy mi a életének értelme, ugye a létezés értelme. És ennek a törekvésnek a folytán jut el erre a következtetésre, vagy erre a hitre. Nem az a kérdés, hogy mire jó ez nekem. Miért? Föltéted magadnak azt, hogy mire jó az nekem, hogy mit tudom, hogy megeszek egy süteményt, vagy mire jó az nekem, hogy mit tudom. Épp ez az a kérdés, ami jó, akkor de te megeszed egy paradicsomot, jó. Ez az életed egyik legfontosabb része, hogy próbálod megtudni, hogy miért vagy itt, és mi a szerepet itt, és mi az a
világ. Akik azt mondják, hogy ők attól, hogy találják meg a életük értelmét, hogy végre rájöttek, hogy nincs is Isten.
Meg válik egészségükre. Mi gondolják, válik egészségükre.
De ez egy érdekes jelenség, most nem tudom belemenni, de...
Nem mondom, azt mondom, önmagában az, hogy valaki azt gondolja, hogy nincs Isten, vagy Isten, vagy ő így teremti, vagy úgy teremti, ez nem változtat a tényen.
Keres, hogy miért
Isten. De most van a tény, és próbálj kitalálni, hogy mi az a tény. Most felvázoltunk erre egy elgondolást, ami a zsidó hitnek egy alaptétele mondjuk. De ha most valaki ezt megkérdőjelezi, és azt más más gondolatmenetet állít fel, vagy nem állít fel egyáltalán sem, ez az, hogy egyáltalán nem érdekli az egész kérdés. Ez nem változtat tényeken, hogy ez így van, vagy nincs így. Amivel beszéltünk a múltkor, hogy megy a izé a szekér, viszi a házszirot a rebéhez, és akkor egy dolog történik, de háromféleképpen gondolkodnak. A haszid arra gondol, hogy mindjárt odaérünk a rebéhez, és milyen jó lesz ott mély dolgokat hallani, stb. A ló arra gondol, hogy jaj, ne üsse már a fenekemet az a ostor, és milyen jó lenne, mert odaérnénk, és persze egy kis szalmát, a szekér meg nem gondol semmire. Attól még ugyanaz a dolog történik is. És ha a ló azt gondolja, hogy most az istálló, hogy nem is oda mennek, hanem másra, ez nem változtat a tényen. Most az, hogy te mit gondolsz, az nem változtat azon, hogy ez így van, vagy nincs így.
Mindig lehetséges, hogy mi jobban tudjuk, mint más.
Hát ez mindig így van, én mindig jobban tudom, mint más.
Hát azok, akik azt gondolják, hogy
nem értem.
Folyamatos teremtés.
Ha valaki azt gondolja, hogy nem folyamatos a teremtés, akkor két lehetőségünk van. Vagy azt mondjuk, hogy nyilván egy ember azt gondolja, amiről ha tudatosan gondolkodik valaki, akkor mindig azt gondolja, amit a legkézenfekvőbbnek, vagy a legelfogadhatóbbnak talált. Én ezt gondolom, akkor nyilván azért gondolom, mert ezt találtam a legjobbnak, a legszebbnek, a alátámasztottabbnak, vagy a legérzelmileg a hozzám legközelebb állónak. Nyilván nem azt fogom gondolni, hogy valaki máshoz áll közel, és nem hozzám. Mert minden, egy ember úgy gondolkodik, ahogy neki adjunk a leglogikusabbnak. Most azt, hogy ha valaki másképp gondolja, akkor két lehetőség van, azt mondom neki, hogy váljék egészségére. Azt mondom, ha most próbáljunk racionálisat emezni, akkor próbálj meg nyitatkozni a témáról, és akkor majd eldől, hogy kinek az, vagy nem dől el, de megpróbálhatjuk, hogy eldőljön, hogy kinek az elmélete racionálisabb. Ennyi. Nem változtat a tényeken. Oké, olvassunk egy kicsit. Van-e még kérdés esetleg, mert belekezdeni? Még. Jó, nincs kérdés. 25-es oldal, Gyuri, tudsz nekünk választani kicsit?
Világunk léte nem független lét.
Igen, 25. oldal közepén.
Hasonló ez a levegőbe dobott kő esetéhez. A felületes szemlélő azt hihetné, hogy miközben a kő a levegőben repül, átalakul a természetes jellege. Még minden más közönséges kődarab nehéz, és hat rá a nehézkedési erő. Ez a kő fölfelé emelkedik, és fittyet hány a föld vonzóerejének, tehát képes repülni. Mondani is fölösleges, hogy ez teljesen abszurd megközelítés. A kő lényege semmilyen módon nem változik. Továbbra is ugyanolyan élettelen, halott és lélektelen tárgy marad, mint volt. Az a megállapítás, miszerint a levegőben repülni látták, nem annyira a kőre, mint inkább a követ elhajító személyre vonatkozik. Amikor valaki elhajít egy követ, az izmai potenciális energiáját adja át az élettelen kőnek, és amíg ezt az energiát föl nem emészti a súrlódás és a többi más kőreható erő, addig a kő repülni fog. Ez a jelenség nem a kő természetes tulajdonsága folytán következik be, hanem a rá folyamatosan ható erőnek a következménye, amely a gravitációval ellentétes irányba kényszeríti. Mikor ezt az erőt az ellenirányba ható erő kioltják, a kő ismét visszatér a maga természetes állapotába, és mindaddig mozdulatlanul fekszik a talajon, amíg valaki újra föl nem veszi és el nem hajítja. Ez az analogia jól szemlélteti világunk folyamatos létezését. Mielőtt az örökkévaló 6 nap alatt megteremtette a világot, a világ nem létezett. A világ hiányában az abszolút semmi uralkodott. Akkor hol jött létre ez a világ? A mindenható a maga végtelen erejéből merítve teljesen új fogalmat hozott létre, valaminek a semmiből történő létrejöttét. A létezés abszolút vákuumában, az üres térben, az örökkévaló, sokrétű és bonyolult teremtést hozott létre.
Nem tettél az üregen szavát, látom. Igen?
Mert amikor ugyanazt mondja. Mikor az örökkévaló azt mondotta, legyen világosság, a semmiből hívott létre fény. Mikor azt mondotta, legyen boltozat, azt a legteljesebb ürességből hozta létre. Joggal beszélhetünk-e világunkról, mint független dologról? Kijelenthetjük-e, hogy valódi természete immár kialakult és önállóan létezik? Kijelenthetjük-e, hogy a semmiből létrehívott teremtés független létezésé vált, és most valami? Nyilvánvalóan nem. Világunk, amely semmiként kezdődött, nem a maga vele született jellege folytán maradt fenn, hanem azért, mert folyamatosan hat rá az örökkévaló kreatív energiája, teremtő energiája, ahogy a kő a ráirányított emberi erőnek köszönhetően repül a levegőben. Ilyen formán tehát a teremtés összehasonlíthatatlan mértékben különbözik az emberi munka és kreativitás szokásos anyagi eredményeitől, amikor például az asztalos, a nyers fatörvből, a mesterségbeli tudása és az ügyessége révén fűrészeléssel, összeillesztéssel, csiszolással és politúrozással gyönyörű asztalt készít, valójában független létezővel egy darab fával kezdik. Lényegében éve nem hogy létre semmi újat, hanem inkább csak módosította, átalakította, gazdagította és szépítette az anyag egy már létező darabját. Sőt, az asztalos nem ültet semmilyen olyan minőségét a fa darabba, ami előzőleg ne lett volna már meg benne, hanem csak a pénzbeli és a használati értékét gyarapítja. Ha nem jön az asztalos és nem módosítja a fát, az békésen, mozdulatlanul ott maradt természetes környezetében. Így tehát kimondhatjuk, a mi emberi cselekedetünk nem hasonlít a tiédhez, ó ura.
Jó, ez alapvető különbség, hogy míg egy emberi alkotásnál már megvan az anyag, és az anyagot formáljuk át, ugye bár nem tudtok nekem egy olyan teremtést mondani, ahol nincs meg az anyag. Próbáljátok! Van-e olyan emberi alkotás, ahol nincs már meg valamilyen alapanyag? Ott is meg alapanyag. Hogy? Miért? Tehát gondolat. Egy pillanat, egyszer egy ötlet. Ezt kezeljünk. Azt mondja, hogy gondolat. Tehát mondjuk, hogy mi gondolt, hogy adott
gondolat.
Ki gondolsz egy elméletet? Hát is már egy korábbi elméletem, vagy tapasztalatok, hanem eszi.
Mondjuk, nem tudom, hogy valami ágyalatot
keresek, mint egy más. Még egyszer, hogy egy?
Próbálok valami ágyalatot dolgozni.
Mondjuk egy vers.
Ez egy vers, de...
A vers is valamilyen élmény, vagy ihlet folytán fogalmazódik meg, nem?
Igen, de mondjuk, hogyha szembe találkozom figyelmeztetéssel, az a biztosan jól megfog, akkor az ember azért úgy azt gondolja, hogy ez most az vagy úgy valami a kettő között
van. Hogy az illető műalkotása az nem egyszerűen egy élmény, hanem annál több. Az ő élménye, hanem annál több. Hát persze, hogy annál több. Mert különben nem lenne műalkotás, hanem csak egy élmény lenne. Szóval én szerintem, mert lehet, hogy nem vagyok, nem értek a művészethez annyira, de szerintem egy ilyen művészi alkotásban akkor az a különleges, hogy egy adott élményt, vagy egy gondolatot, vagy elméletet, vagy érzést hogyan lehet úgy kommunikálni, hogy finomabb, összetettebb részei is átjussanak a másikhoz. Egyszerűen nem egyszerűen az van, hogy mondjuk megyek az utcán, és lábam esik a... Mi a különbség akközött, hogy megyek az utcán, lábam esik egy kő, és ezt leírom, mint információ, megírok róla egy verset. De ha leírom, mint információ, akkor csak annyi jön át, hogy lentem az utcán, és lábam esik a kő. De olyan finomabb rétege ennek az élménynek, hogy milyen érzelmeket váltott ez ki belőlem, vagy milyen érdekes dolgok vannak a világban, vagy itt, ezek csak mondjuk egy vers, egy művészi alkotásban tudnak átvinni. Szerintem ez a különleges művészi alkotásban. De itt is valami kettősség az én személyemnek, és annak az élménynek, amiben keresztül, ami elindította bennem ezt az alkotást, szerintem.
Filozófiai általánosítás, vagy egy matematikai egyenlet.
Minden elmélet már valamilyen korábbi tapasztalatom, vagy gondolatom, vagy elméletem elhasszik.
És a nyelvtani
szerint. A Ferencnek volt, igen?
Lehet, hogy megyek a dologra, a számsor végbelenség is
felfoghatatlan. És? Nem anyagi támasztra.
Nem értem, hogy ez mi hogy szoktál ide, most az egy nem egy alkotás.
Mint az Isten léte felfoghatatlan nekünk.
De most nem ezt a témát tárgyaljuk. Nem Isten felfoghatatlanságára tárgyaljuk, hanem azt, hogy létezik-e olyan emberi alkotás, ami a semmiből jön létre.
Ja. És a nyelvtani szerkezetek. Az, hogy vagy. Vagy esik az eső, vagy nem esik az eső. Ez nem vonatkozik a világra, mert hogy vagy esik, vagy nem esik. Nem a valóságra van.
Nem értem, hogy leírsz, hogy nem esik az eső, nem. És esik.
Akkor... Nem, azt mondom, hogy vagy. Ez azért egy nyelvtani szerkezet, ami nem mutat rá egy valóságra, mert vagy.
És?
Ebből nem kapcsolódik.
Nyelvtani szerkezet.
Ez egy logikai szerkezet, vagy nyelvtani, vagy logikai, grammatikai szerkezet, ami nem vonatkozik anyagi valóságra, vagy nincs alapja, hanem a semmiben lebeg.
Hogy ne vonatkoznak? Hát ha nem lenne fizikai létezés, akkor nem lenne nyelv. Nem mondhatnád azt, hogy van, vagy nincs.
Tudtam mondani, mikor még nem volt világ, tudtam mondani, hogy legyen.
Hát éppen azáltal, hogy mondta, hogy legyen, ezáltal lett.
És ami mielőtt kimondta, és már csak gondolta.
Akkor még nem volt. Most azt hagyjuk, hogy elkalandoztunk egy kicsit. Jó.
Nincs olyan, mert ember semmiből felelte.
Hát mert Zsófi még nem.
Elég jó.
Jó, ez igaz. Szóval ebben egyetért...
Van is olyan dolog, ami szerintem abban a fogalmában az, ami fogalmam nincs, hogy mi. De hogy valami ehhez hasonló, megfoghatatlan, misztikus, valami ilyesmi.
Most amit a Zsolt mondan, az igaz, szerint én az előbb említett például egy gyereknemzésénél, ott is van egy alapanyag, de szinte úgy tűnik, mintha semmiből jött volna létre az a gyerek. A kabala éppen ezért, amikor azt akarom mondani, hogy miért lehet mondjuk hasonlítani a semmiből valami való teremtésre, azt mondja, hogy egy gyerek, vagy egy mag, amit elültett a földön, akkor nem elképzelhetetlen, hogy miközben az ott kinőtt 5 méteres fának, pedig gyümölcsökkel az egy kicsi-kicsi kis maghoz. De mégis ott sem teljesen semmiről van szó, mert annak a magnak, vagy annak a kis kevés spermának ott kell lennie ahhoz, hogy az az eredmény létrejöjjön. Tehát mégis van valami, amiben elindult az a valami, ami aztán megszületett. Most akkor ezek szerint ez az alapvető különbség. Ha ez az alapvető különbség, akkor ezeket hoz maga után még valamit, hogyha Isten nem valamiből valamibe teremt, hanem semmiből valamibe, akkor ez egy állandó dolog, nem egy egyszeri dolog. Isten állandóan teremti magát a létet, a mi létünket. Ha viszont minket állandóan teremt, az azt jelenti, hogy igazából a mi létünk az nem egy önálló lét. Mi állandóan Istentől függünk. Mert ha Isten, ahogy a Maimonides ezt fogalmaz, ha Isten egy pillanatra nem lenne, akkor mi biztos, hogy nem lennénk. De ha mi nem lennénk, attól Isten még lenne. Akkor ez az alapvető különbség köztünk és Isten között, hogy Isten az egy független lét, neki nem kell még valami ahhoz, hogy legyen, de nekünk mindig szükségünk van még valamire, az az Istenre ahhoz, hogy legyünk. Ezekben mi egy feltételes lét vagyunk. Nem úgy, mint Isten, aki feltétel nélküli lét. És ez magában hoz még valamit. Akkor ezek szerint bármi, ami van a világon, az mindig Istentől függ. Akkor amikor azt mondtuk, hogy Isten minden, akkor ezt jelenti, hogy Isten minden. Azaz, ha mindennek, minden pillanatban szükség van Istenre, akkor azt jelenti, hogy valahol minden Isten egy kifejeződése.
Ez a válasz arra a kérdés, hogy mi a hasznunk akkor, hogy így gondoljuk. Szemben azokkal, hogy van ugyan Isten, de nagyon régen megteremtett a világot, és azóta visszavonult. Az a hasznunk, hogy nekünk most segít.
Igaz. Szerintem, hogy ő most is itt van, és nem csak amikor régen volt itt. Igen. A kapcsolat sokkal közvetlenek. Szóval egy jó pont, amit a Gyuri említ, hogy a hétköznapi nyelvre lefordítva, azt mondom, hogy Isten minden pillanatban újra teremt engem, akkor nekem Istennel közvetlen kapcsolatom van. Nem csak arról van szó, hogy egyszer létrehozod, de aztán elfelkezett rólunk, vagy éppen néha beleszól, de ahogy éppen jónak látja. Tehát sok minden gyakorlati pontra sokféle gyakorlati pontra le lehet fordítani ezt az elméletet. Hogy a folyamatos teremtés. Arra, hogy közvetlen kapcsolat Istennel. Arra, hogy nem vagyunk önállóak, hanem Isten mindenben ott van, tehát a világ minden történésében ott van Isten, és nincsenek olyan véletlenek, ami csak úgy történik, de nem kell volna, hogy megtörténjen, és még ezen más dolgot hoz az maga után. Nézzük tovább akkor.
Az egy Isten itt valódi jelentése. Az örökkévaló egyetlen volta abszolút egyedül valósága és oszthatatlansága nem olyan állítások, amelyeknek a célja tagadni annak lehetőségét, hogy az örökkévalón kívül létezhet másik istenség is, sem pedig az, hogy cáfolják egy olyan lény esetleges létét, aki az örökkévaló állítatot keltő hatalmával és erejével rendelkezik.
Szemetlen arról van szó, hogy egy Isten van, és nincs két Isten, hanem miről van szó?
Az ember önmagától alig ha lenne képes arra, hogy ennyire hamis tévhitben leledzen. Ezek a fogalmak inkább megerősítik és újra hangsúlyozzák, hogy az egész teremtés, amely a gyakorlatlan szem számára az Isten jelenléten kívülinek és önállóan létezőnek tetszik, a legteljesebb mértékben az örökkévaló minden magába foglaló egységén belül van.
Szerintem nem azt akarom mondani, hogy nincs még egy Isten Istenen kívül, azt akarom, hogy nincs semmi más Istenen kívül. Az is, ami úgy tűnik, hogy más, mint a mi világunk, te meg én, meg az asztal, az is Istenen belül van. Mit jelent Isten belül? Azt jelenti, hogy egy pillanatra sem tudna létezni Isten nélkül. Az Istenen belül, meg az Isten kívül, az ne úgy képzeljük el, hogy van egy nagy lufi, amit úgy jön, hogy Isten, és ki van a lufin belül, meg a lufin kívül. Mit érdekel, van-e olyan létezés, ami függetlenül létezik Istentől? És azt mondjuk, hogy nem. Mert mindennek, minden pillanatban szüksége van Istenre. Tehát minden Istenen belül van, ezt nevezünk belülnek.
Ez a magyarázat még azokat is megcáfolja, akik elismerik ugyan, hogy az örökkévaló teremtette a világot, de azóta elhagyta, és a saját lényegi folyamataira bízta. Vannak, akik szerint most, hogy a világ immár létrejött, nincs szüksége az örökkévaló állandó beavatkozására és gondoskodására. Isten egyetlenségének fogalma azonban még a bálványimádás ennek formájától is megúv minket.
Mi az, hogy bálványimádás? Én akkor mondjuk az, hogy három szint lehet az Isten hívben. Vagy legyen négy, jó? Akkor kezdjük legalul. Legalul azt mondjuk, hogy nincs Isten. Okay. Következő szint, hogy azt mondom, hogy vagyis mit mondok az, hogy nincs Isten? Számomra egy eléggé felfoghatatlan dolgot mondok. Valami olyasmit mondok, hogy a világ nem kell, hogy
ok nélkül
létezik. Nem csak, hogy ok nélkül létezik, hanem abban az értelemben, hogy nincs célja, hanem okozó nélkül létezik. Csak úgy van. Okay. Ez az első szint. Következő szint azt mondja, hogy hát azért kell, hogy legyen, hogyha mindent kell, hogy okozzon valami, akkor a világot is kell, hogy okozza valami. Akkor ennek van okozója, de ez nem egy egységes valami, hanem mondjuk több dolog is okozza. Ugye? Akkor ez a több Isten hit. Azt mondja, hogy nem egy Isten van, hanem több Isten. A tüzet a tűzisten csinálja, a vizet a vízisten, a haragot a haragisten, stb. Ami önmagában azt mondja, elismeri, hogy van okozója a világnak, csak nem egy okozója van, hanem több okozója van. Ami egy kicsit megint csak logikátlan, mert akkor nincs értelme ennek az egész okozó dolgnak, mert akkor megint csak tovább kérdezhetünk, hogy azoknak az okozóknak mi az okozója. Tehát most hagyjuk. Tehát akkor itt ez a több Isten. Aztán van egy következő szint, amikor azt mondom, hogy van egy abszolút okozó, ő az a nagy Isten. De ő miután létrehozta a világot, utána ezt a világot magára hagyta. És mondjuk a természeti erők kezébe tette a világ irányítását. És ez mondjuk a klasszikus bálványimádás, vagy a klasszikus több Isten hit, amikor azt mondom, hogy vannak az Istenek, és van egy főisten. A legtöbb több Isten hit az ilyen. Van a főisten, aki ha akarja, bármelyik alistent kirúghatja, vagy megfenyítheti, de mindenképp van egy főisten. De emellett vannak alistenek is. Ez azt jelenti, hogy mondjuk van a nap is, van a nap, meg a hold, meg az idő, akik ugye a természet különböző erői, és ezek felügyelik a világ menetét, kiadta a kezükbe ezt az erőt, a főisten. Az abszolút egy Isten hit viszont azt mondja, hogy nem, Isten nem hagyta magára a világot, semmi más erő nem létezik Istenen kívül. Egyedül Isten az, aki a világ minden porcikáját minden pillanatban teremti, és ezáltal fenn is tartja, és felügyeli, és stb. Mivel mind a négy elképzelés valamilyen fajta életfilozófia is egyben, és a zsidóság mind a hármat kizárja, és azt mondja, hogy az egy Isten hit, az kizár bármilyen fajta, ébről erre a szakkifejezés, az situf. Bármilyen fajta, hogy mondta Gosztocs? Nem, hát köszönöm, bármilyen fajta
társulást,
igen. Bármilyen fajta társulást, hogy még valaki itt részt vesz, még valakinek bármilyen szerepe van a világ teremtésében, vagy felügyelésében Istenen kívül. Így mondjuk más vallásokban ez gyakran föllelhető, hogy például mi egy alapvető situf téma, hogy mondjuk ki igazgatja a rosszat, a rossz dolgokat. Csak azt mondom erre, hogy mondjuk a sátán, aki egy önálló erő, aki mondjuk föllázat Isten ellen, akkor ez már magában foglalja azt, hogy nem hiszem azt, hogy Isten minden. Pontosabban bizonyos dolgokat Isten magára hagy. Így például a sátán magára hagy. Ezt a zsidóság nem fogadja el, és azt mondja, hogy nincs ilyen, értelemben, hogy sátán, aki mint ön az saját szakállára dolgozik, és önálló tevékenységet végez, hanem az is minden szempontból Isten által vezetett.
A bálványimádás nem azonos azzal a hiedelemmel, hogy az egyetlen Istenen kívül más Istenek is léteznek, hanem ez olyan elképzelés, miszerint létezik olyan független dolog, amelynek létezése nem függ közvetlenül az örökkévalótól. ebben még azok a dolgok is belefoglaltatnak, amelyeket valamikor az örökkévaló teremtett, csak most azt hiszik róluk, hogy rajta kívül az ő lényétől függetlenül léteznek.
Tehát, hogyha azt mondom, hogy igaz, minden Istentől van, akkor nem elég, hogy azt mondja, hogy minden Istentől van abban az értelemben, hogy tőle származik, hanem abban az értelemben kell, hogy ezt mondjam, hogy minden tőle van minden pillanatban.
De az, hogy minden az örökkévalódó függ, azt jelenti, hogy nincs két külön dolog, Isten és a világ. Csak egyetlen Isten van, és van a világ, amely ha Isten nem tartaná folyamatosan a levegőben, nem lenne. A
levegőben, természetesen szó szerintem, vagy létezésben. Vagy. Ezért mondja a Talmud, hogy az, aki haragra gerjed, az olyan, mintha bálványt imádna. Miért? Ha valaki haragra gerjed, ez mit jelent? Ja, akkor megharagszik azért, ami most vele történt. Miért haragszik meg? Mert úgy gondolja, hogy ennek nem így kellett volna történnie. De hogyha hinne abban, hogy minden Istentől, hogy minden pillanat Isten ott van mindenben, akkor ebben a dologban, ami most megtörtént vele, ebben is ott van Isten, tehát akkor nem gondolhatja róla azt, hogy ennek nem kellett volna vele megtörténnie. Akkor ha mégis azt gondolja, aki kicsit olyan, mint hogyha bálványt imádna, persze, ez az egyik legnehezebb dolog, hogy az ember begyakorolja azt, hogy soha ne gerjedjen haragra, és mindig elfogadja azt, ami történik vele, de valahogy ezért kapcsolja össze a bálványimádással a haragot. Igen?
Azt sem mondhatjuk, hogy a világban is létezik.
Világ, jó, ezt
hagyjam ki.
Hagyjuk ki. Jó, van-e még ezzel kapcsolatban kérdés?
Úgy értem, mert azt mondtad, hogy ha Isten a világot folyamatosan a világ teremti. Meleért előjelte azt, hogy minden folyamatosan életben tart?
Persze, tehát az életben tartás az már egy nagyon minimális dolog ahhoz képest, hogy léteztet téged. Nem ugyanaz léteztetni, meg életben tartani. Ez két teljesen különálló fogalom. A létezés azt jelenti maga az, hogy vagy. Hogy van. És függetlenül, hogy van. Ilyen szempontból az, hogy létezünk, az mindegy, hogy most élve létezünk, vagy halva létezünk, vagy mint ember létezünk, vagy darab hús, meg csont létezünk. Ezek teljesen nelesleges dolgok, mert az, hogy van létezés. Hogy van. Hogy van létezés. Azt, hogy aztán azon belül, hogyan létezünk, most éppen élünk, vagy csak úgy vagyunk, ez már részletkérdés. Neked nem csak rólunk van szó, hanem az egész létről. Mindennel benne.
Akkor Istennek miért fontos, hogy mi
elfogadjuk
őt, és az ő szabályai szerint őt?
Nem értem a kérdést.
Istennek nem azt akarja, hogy
mi kövessük a Tóra tanácsát. Azt akarod mondani, hogy lefordítsam a kérdést, ha jól értem el, hogy abból, hogy Isten azt akarja láthatóan, hogy fogadjuk el a szabályait, úgy tűnik, mint hogyha mi egy különálló lények lennénk Istentől, és ezért neki jól esik, hogyha mégis elfogadjuk az ő akaratát. Ez biztos így van, de most erre nem beszéltünk, most nem értékeltük, hogy ezen a létezésen belül kinek mennyi értéke van, vagy mi a célja ez az egésznek, és ezzel az egészen Istennek. Ez egy külön témakör. Egyébként csak azt mondtuk, hogy minden létezés minden pillanatban Istentől függ. Semmi nem lehet Istenen kívüli. Más kérdés? Lehet, hogy van itt egy félrejtés, mint az, hogy megharagudni. Megharagudni nem azt, hogy nem szabad, hogy fájjanak bizonyos dolgok. Csak a haragra gerjed, az egy olyan fajta viselkedés, amikor kérdőre vonom azt, hogy ennek a dolgnak meg kellett volna történnie, vagy sem. Amit te kérdezed, inkább ilyen érzelmi sikú valami. Tehát én most én ilyen racionális megközelítésben mondom a dolgot, és a zsidóság nem zárja ki az érzelmi sikú megközelítést. Tehát nem, nyilvánvalóan a zsidóvallás nem várja az embert, hogyha ha meghalt egy közeli rokonnal, vagy valamilyen fájdalom érte, akkor ne fájjon neki. Tehát nem várjuk ezt, hogy jó volt, hiszen maga a gyász előírása és azért mutatják, hogy kifejezetten meg kell élni ezt a fájdalmat. Csak más megélni a fájdalmat, és más dacolni, és azt mondani, hogy ez nem kell, hogy megtörténjen. Ez nehéz, azért nehéz elmondani, mert amikor azt mondom, hogy nem kell, hogy megtörténjen, ez lehet, sokszor, amikor ezt mondom, ez csak egy érzelmi szinten mondom. Ez nem azt jelenti, hogy most haragra gerjesztem, hogy én úgy érzem, hogy azt mondom, hogy de kár, hogy ez megtörtént. Ez teljesen rendben van, nem erről van szó. Arról van szó, hogy az ember nem akarja elfogadni, hogy és azt mondja, hogy ez nem így kell, hogy történjen, akkor ez racionális szinten mondja, akkor ezzel azt mondja, hogy kétségbe vonja, minden Istentől való. A két dolgot azt mondja, hogy hogyan kezdünk, hogy racionális szinten és érzelmileg, ez nem feltétlenül tud össze. Szóval arra van szó, hogy mondjuk, valaki nem jön a lottón, és emiatt, mit csinál, és jó, értitek. Oké. Jó, más kérdés? Ennyi bármilyen csúnyán. Ha valami kérdés egyszer? Nincs semmi? Teljesen tiszta a menet. Pedig nagyon sok kérdés kellene lenni. Szomorú vagyok, hogy semmi kérdés. Jó, de ha nincs, akkor nem erőltetem, és akkor befagyasztjuk a tüntetést.